Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket! Az Egyesült Államok elnökválasztási kampánya lassan célegyenesbe fordul, és bár a felmérések bő egy hónapja még Donald Trumpot tartották esélyesebbnek, ma egyáltalán nem egyértelműek a választási esélyek. Vendégünk Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó, köszönöm a lehetőséget.
Közvetlenül Joe Biden visszalépése előtt, sőt, még közvetlenül utána is úgy volt, hogy Kamala Harris egy kényszer megoldás, az anyagiak miatt rákapták a pénzt, illetve Joe Bidenre kapták a kampánypénzt, és hogy nem lesz könnyű felülkerekednie Donald Trumpon, hiszen népszerűtlen a radikálisan vók nézetei miatt, és nem sok mindent csinált eddig, ugye ezt mondták róla. Most ehhez képest vezet, vagy nagyjából hasonlóan áll, de inkább vezet Trumphoz képest. Hogyan is állnak most a számok először is, hogy tisztában legyünk, és mi történt?
Pillanatnyilag szoros a verseny, országos szinten nagyjából most a legfrissebb felmérést, amit tudok mondani, ez a Real Clear Politics-nek az összesített felmérése. Azért a Real Clear Politics-e szokás ilyenkor idézni, mert hogy ez különböző felméréseket átlagol, tehát ez a ilyen értelemben a legmegbízhatóbb. Itt nagyjából országos szinten 1,5%-os előnye van Kamala Harrisnek, ami bőven hibahatáron belül van. Nagyjából ilyen 3-4%-ot tekintenek hibahatárnak, és hát ez azt is jelenteti, hogy nagyobb az előnye Kamala Harrisnek, meg azt is, hogy hát gyakorlatilag valójában Trump előnyéről beszélhetünk, nem tudjuk biztosan. Ugye az országos felmérés az kevésbé megbízható, erről talán volt szó korábban, hogy az Egyesült Államokban ugye elektori rendszer van, ami azt jelenti, hogy nem az a legfontosabb, hogy az úgynevezett popular vote, vagy a lélekszám szerint ki kap több szavazatokat ugye országos szinten, hanem az egyes államok számára lakosság, illetve államterülete alapján folyamatosan változó, cenzus vagy népszámlás alapján 10 évente változó, de végül is meghatározott elektori számok vannak allokálva, vagy társítva az egyes államokhoz. Vannak ebből a szempontból fontos és kevésbé fontos államok, és például úgynevezett billegő államok, vagy csatatér államok, ahol...
Igen, hát ez a Wisconsin, meg Pennsylvania,
így van,
Arizona.
Pillanatilag 7 ilyen állam van. Wisconsin, Michigan, illetve Pennsylvania a legfontosabb ezek közül. Nem kizárólagos, de egyébként lehetne említeni mondjuk Nevada vagy Arizona államot is. És végső soron az a fontos, hogy ott ezekben az államokban hogyan alakul a verseny, tehát az itteni állami felméréseket érdemes nézni. Ilyenek is vannak, változó, és hát nem leszünk sokkal okosabbak tőle, mert ott is hiba határon belül, hol Harris, hol Trump előnyt mérnek, szintén ilyen 1,5-2-3%-os különbséggel.
Visszatérünk majd ezekre a billag államokra is, mert ez érdekes, de még maradva a felméréseknél, tehát az, hogy ki méri magasabbra Harris-t és ki méri magasabbra Trumpot, az függ az adott felmérőnek a politikai szimpátiájától is, mert hiszen ők sem semlegesek, akárki akármit mond.
Igen, annak is lehet a függvénye. 2016-ban volt ilyen konkrét példa, hogy Donald Trumpot számos, illetve voltak olyan felmérések pontosabban, vagy közvéleménykutatások, amelyek Donald Trumpnak alacsonyabb támogatottságot mértek. Egyszerűen azért, mert úgy tették fel a kérdést, hogy egy konkrét megnyilvánulása alapján szívesen látnák-e a Fehér Házban őt ugye elnökként, és mivel az a konkrét megnyilvánulás, vagy az a konkrét eset az rendkívül megosztó volt az amerikai társadalomban, ezért adott esetben még republikánus vagy konzervatívabb szavazók is arra hajlottak, hogy hát az alapján az őszinte válasz az az, hogy nem. Tehát, hogy például ott egy ilyen torz eredmény született, mert egyébként ugyanezek a válaszadók később egyébként simán lehet, hogy ő rá szavaztak, bármely más megfontolások alapján, illetve pont az ilyen közleménykutatásokban szerzett tapasztalatok miatt azt lehet látni, most már évek óta egyébként, hogy mindig vannak nem is, hogy rejtőzködő szavazók, hanem rejtőzködő vagy megtévesztő szavazók, értem ez alatt azokat az embereket, akik nem hajlandóak részt venni ilyen közvéleménykutatásban, vagy ha igen, akkor fals információt adnak, mert úgy gondolják, hogy, és ez változó, de sokan úgy gondolják, hogy ez alapján lényegében listázzák őket. Úgyhogy ebből a szempontból, nem mondom, ezen sokan vannak, de vannak ilyenek is, és ezért mondom, hogy ezek a közvéleménykutatások sok esetben megtévesztőek lehetnek.
Hát igen, meg a közvéleménykutatás önmagában is alkalmas befolyásolásra bizonyos szinten. De ez most csak
igen, a szociológusok többet tudnának mondani, de így van.
És akkor a másik kérdés, ami ehhez kapcsolódik, hogy mi történt? Hogyan tudott ennyire feljönni Harris?
A kézenfekvő válasz az lenne, és sokáig ez is volt a legtöbb elemzőnek a magyarázata Harris előnyére, ami az elmúlt 2-3 hétben mérhető, tehát nem sokkal azelőtt, hogy őt hivatalosan is jelölte a Demokrata Nemzeti Konvenció, tehát formálisan is ő lett a demokrata elnök jelölt, mert ugye nagyjából egy hónapja, vagy most már másfél hónapja lehetett tudni, hogy ő lesz a de facto tényleges jelölt. Szóval az elmúlt hetekben a támogatottsága egyfajta lelkesedésnek tudható be. A demokrata először donorok, aztán később egyébként a celebvilág, meg sok esetben az önkéntesek, illetve hát maga a demokrata párt elit is szépen lépésről lépésre nyíltan felsorakozott Kamala Harris mögé. Ugye ebből lett a formális jelölés, amit lényegében két hét alatt már bebiztosított magának a demokrata nemzeti konvenció előtt.
Bocsánat, de nem lett volna választásuk. Tehát muszáj volt nekik Harris-t indítani,
igen,
mert őre kapták a kampányt.
Így van, itt van a dilemma, hogy tulajdonképpen nincs más. Ő maga mondta egyébként, most legutóbb adott egy interjút Kamala Harris az alelnök jelöltjével együtt, hogy igazából alkalmasnak tartja saját magát elnökjelöltnek, mert hogy nincs más a demokrata párban, aki erre alkalmas lenne. És van ebben igazság, mert hogy nagyon sokat találgattunk, amikor még Kamala Harris neve csak egy volt a sok közül, hogy kit lehetne indítani, és mindenkinek volt valamilyen politikai, vagy ideológiai, vagy bármilyen más gyengéje, ami alapján, hát hogy tetszik, nagyobb hegymenetre számíthatott volna a demokrata párt, mint így Kamala Harris jelölésével. Egyébként Kamala Harris támogatottsága azért részben annak is betudható, hogy a demokrata párt továbbra is egy ilyen anti-Trump kampányt folytat, vagy legalábbis részben erre építi a kampányát, tehát biztos, hogy sokan szavaznak azért Kamala Harrisre, mert ő az, aki Trump kihívója, vagy aki Trump ellen indul, és ilyen szempontból majdnem mindegy, hogy kit indítanak, hogy a demokrata párton belül, mert mindenki Trump-al szemben fogalmazza meg az álláspontját. Ez ugye részben érthető, hiszen Trump a fő kihívó, ugyanakkor azt látni kell, hogy ugye nem ő kormányoz. Tehát vannak ilyen furcsa helyzetek, a demokrata párt nemzeti konvencióján például, ha nem is az egész rendezvény, de több programelem lényegében arról szólt, hogy hogyan kell megvédeni az országot Donald Trump szakpolitikai elképzeléseivel szemben, itt az adózásra kell gondolni főleg például, vagy mondjuk a különböző szabadságoknak a kérdésére, és ezekről úgy beszéltek, mintha nem fogalmazta ki, de a kontextusból, hogyha ezt kiemeljük, akkor lényegében úgy tűnik, mintha ő lenne kormányon, és akkor ezt kellene megváltoztatni, holott hát nem erről van szó.
Sőt, például... hát Kamala Harris volt eddig kormányon, hogyha
így
úgy
van, tehát Kamala Harrisnek egy visszatérő szófordulata, vagy kifejezése most már a kampányban, hogy sokat romlott az Egyesült Államok közélete az elmúlt évtizedben. És ugye erre mondják a republikánusok, hogy na jó, rendben van, az elmúlt évtizedben nyilván benne van 4 év Trump adminisztráció, de benne van ugye 3,5-4 év Biden-Harris adminisztráció, mert még benne van 2 év Obama. Tehát akkor tulajdonképpen 6 év demokrata kormányzat, úgyhogy vannak ilyen következetlenségek a kampányban, hogy Donald Trump ellenében fogalmazza magukat, de ez persze politikai szempontból érthető, úgyhogy valószínű, hogy itt a kemény mag az, akit kifejezetten próbál mobilizálni a Harris kampány. Ez meg is történt egyébként a demokrata párt nemzeti konvenciója előtt. Tehát itt főleg a demokrata párt progresszív, baloldali szárnya az, amely révén Harris megpróbálta igazán hát megragadni ezt az úgynevezett sokszínű koalíciót. Ebbe is külön beemelhetnék röviden a lényeg, hogy ugye mind a demokrata, mind a republikánus párt gyűjtőpárt, tehát néppártként működik, vagyis nem lehet egy ideológia vagy elképzelés mentén felsorakoztatni minden szavazót, ez egy sokszínű koalíció szokott lenni, ez fokozottan igaz a demokratákra, ahol főleg az utóbbi években az identitáspolitika mentén alakul ki egy sokszínű koalíció, ez Barack Obama nagyon jól összerakta 2008-ban, és részben 2012-ben, de azóta a demokratáknak ez nem sikerült összeállítani. 2020-ban Joe Bidennek igen, de az egy különleges választás volt, mert ugye rengeteg szavazóhoz el lehetett jutni mindkét oldalon, egyszerűen azért, mert ugye a Covid miatt ugye nagyon sokan szavaztak levélben vagy távollétükben, ami általában nem jellemző országos szinten az Egyesült Államokban, sőt kimondottan alacsony részvétel jellemző, mármint más demokráciákhoz képest. Szóval a 2020-as választási mobilizáció az ilyen szempontból nem mérvadó, de minden esetre az tény, hogy 2008 óta a demokraták ezt a sokszínű koalíciót próbálják meg életben tartani, és az elmúlt években már a Biden adminisztráció alatt érződött, hogy Harrisék, és személy szerint ő egyébként ezt a progresszív baloldali szárny mentén próbálja meg hát megragadni, illetve összekovácsolni.
Most hogy térjek vissza oda, vagy hadd ragadjam meg azt a momentumot, amit említett, hogy önellentmondásba keveredett Harris, amikor azt mondta, hogy az utolsó 10 évben romlott az Egyesült Államok közéletének az állapota, tehát hogy jobb lett volna, ha nem mondja. És tulajdonképpen most eddig ez volt a kampánynak a lényege, hogy nem szólal meg, nem adott interjút, nem volt hajlandó vitázni, egészen a demokrata nemzeti konvencióig. Most adott egy interjút, de egy olyan valakinek egy teljesen kiürített kávéházban, aki alákérdezett, szájába adta, hogy mit kell mondani. Mi az a lóláb, ami kilógna, hogyha Harris nyilatkozna, miért nem engedik? És van-e mögötte valós program? Vagy egyszerűen csak egy ilyen imást akarnak felépíteni?
Igen, sokáig ez volt a dilemma. Valószínűleg van program. Ugye azért, ugye többen úgy fogalmaznak, hogy ez ilyen Schrödingeri jelölés, tehát amit a Schrödinger macskája, hogy ha úgy veszem, akkor él, ha úgy veszem, akkor nem él, megint attól függ, honnan nézzük. Mi elmondom, mit értünk ez alatt, de hogy imázs az előbb volt, mint program valóban. Tehát a Demokrata Párt Nemzeti Konvencióján mind a rendezvénye, mind az erről szóló sajtóbeszámolókban gyakorlatilag az öröm, a lelkesedés, a remény szimbólumai jöttek vissza.
Tehát ez a bármi, csak ne Trump.
Részben ez, részben pedig nyilván az, hogy amit említettem, egy sokszínű koalíció próbál összerakni a Demokrata Párt, de ugye a probléma az az, hogy ezt a bal szárnyról próbálják megcsinálni, és hogy a bal szárny által javasolt szakpolitikai elképzelések, legyen az mondjuk adópolitika, vagy társadalompolitikai kérdések, a kultúrharc ügye, gondolok itt adott esetben mondjuk a BLM-hez, az abortusz kérdéséhez való viszonyra, vagy akár külpolitikai kérdések, és egész konkrétan az Izrael és Hamász közötti háborúra, hogyha gondolunk, akkor a párt bal szárnyának a gyakran egyébként nyíltan kijelentett álláspontjai, azok igazából nem reprezentatívak az egész pártra, legalábbis mindig fennáll a veszélye annak, hogy a mérsékeltebb demokrata szavazók nem biztos, hogy ezt kifejezetten támogatnák. Zárójelben megjegyzem, ez a republikánus pártnál ugye tükörben ugyanígy van, tehát ott is van ugye a párt csak nem bal, hanem jobb szélén olyan elképzelés, amelyet adott esetben mérsékeltebb vagy libertariánus konzervatív szavazók tulajdonképpen nem támogatnának. Ez egy állandó kihívás az amerikai politikai rendszerben. De az a helyzet, hogy a Demokrata Párt úgy általában, ha megnézzük a pártprogramokat, ezeket a nemzeti konvención elfogadott úgynevezett platformokat, ami a pártnak a programja, amelyet az elnök jelölt támogat, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években összességében maga a Demokrata Párt balra tolódott. Megint csak zárójelbe jelzem, a Republikánus Párt pedig jobbra tolódott, de a lényeg, hogy alapvetően a Demokrata Párt most már 2012 óta egy olyan dilemmában szenved, hogy egy olyan jelöltet próbál állítani, néha több, néha kevesebb sikerrel, aki elmondhatja magáról, hogy ő mérsékel, tehát bizonyos progresszív programpontokat nem fog felvállalni nyíltan, mert ez elriaszthatná a mérsékeltebb szavazókat, viszont ezzel a fajta hát mérsékelt profillal megnyerheti az imént említett ugye, mérsékelt, vagy akár bizonytalan szavazókat, akik mondjuk azért szavaznak rá, mert a másik oldal, mondjuk a Trump oldal az ijesztőbb ilyen-olyan szakpolitikai elképzelés miatt. Joe Biden egyébként nagyon jó példa volt erre. Tehát ő mérsékeltként volt beállítva, hogy karrier politikus gyakorlatilag majdnem fél évszázada, tehát 49 éve nagy politikában volt, amikor őt jelölték 2020-ban ugye elnöknek. Ő elmondhatta magáról, erről is lehetne vitatkozni, mennyire hitelesen, de elmondhatta magáról, hogy ő nem a szárny progresszív szárnyához tartozik, hanem ő egy mérsékelt, kipróbált politikus. A republikánusok ezzel nagyon nem értenének egyet, és ez a fő kritika az elmúlt 3,5-4 évvel szemben, hogy hát nagyon nem volt ez mérsékelt elnökség, és nem egyesítette a nemzetet, mert számos provokatív kérdés mentén azért eléggé megosztó álláspontot vett fel, ha nem is a maga a Biden adminisztráció, de a mögött álló demokrata politikai vezetés. Szóval alapvetően ez volt a megoldása a demokratáknak, hogy egy mérsékelt jelöltet állítunk, hát úgy tűzik egy manökent, akiben belolvasható az, hogy ő mérsékelt, és majd a progresszív programelemeket, amelyek egyre nagyobb teret nyernek a demokrata párton belül, azokat majd szépen, hát ha úgy teszik, trójai falóként, de majd apránként majd be fogjuk csúsztatni, vagy csempészni a programba. Zárójel csak, hogy viszonyítási alapunk legyen. A republikánus oldalon hasonló a dilemma, csak ott alapvetően ez a Trumpi vonal, ezt szokás szélsőségesnek említeni, én szélsőségesnek nem nevezném, de semmiképp sem a mainstream vagy főáramatú republikánus vonalhoz tartozik ez a csoport. Minden esetre ők meg ugye fordítva csinálják, ők egy nyíltan közvetített programot próbálnak a középre betolni, vagy a középet felsorakoztatni emellett a program mellett, gyakran ultimátumot adva, tehát gyakran azt mondva, hogy aki ez nem csatlakozik, az igazából nem is republikánus. Tehát ezek a konfliktusok sokkal nyíltabban előjönnek, és ott ilyen szempontból nem egy manökent próbálnak állítani, hanem egy trollt. És a Donald Trump ennek a szerepnek kitűnően megfelel, meg sok más republikánus politikus, akik őt próbálták imitálni, hogy ők tabu témákról fognak beszélni, nyíltan, szándékosan pedzegetni fognak olyan kérdéseket, amelyek eddig ugye mellőze voltak ilyen olyanoknál fogva. Egyébként zárva meg ez olyannyira így működik, hogy csak a hallgatók is érezzék, ugye legutóbb ugye Donald Trumpot a ifjabbik Robert Kennedy támogatta, aki eredetileg demokrata színekben indult, de mivel tabu kérdéseket pedzegetett, A legismertebb példa az a Covid védőoltások ügye, de az csak a jéghegy csúcsa, tehát ő számos olyan problémáról beszélt, hogy amerikai egészségiparnak a sajátossága, hogy ő fogalmazott úgy, hogy Amerikában a legjobb befektetés az egy beteg gyermek, mert hogy abban mennyi pénz van, nyilván ez cinikusan megegyezve itt a gyógyszergyártó cégekre. Ő beszélt katonaipari komplexumnak a súlyáról, amelyek nem új témák, ezek mindig ott vannak az amerikai társadalomban, de politikusként ő az, aki nyíltan ez ügyben kiállt és konkrét markáns véleményeket fogalmazott meg, és egyébként ügyvédként praktizált is.
Nagyon komoly természetvédelmi, környezetvédelmi perekben nyert.
Így van, és sok kérdésben nem ért egyet Donald Trump-al, de bizonyos kulcsfontosságú kérdésekben az említett tabu témák mentén, pedig kifejezetten azt mondja, hogy hát azért támogatja Donald Trumpot, noha ő maga egyébként a szívemén demokratának mondaná magát.
Hát azért az egész Donald család Trumpot, hagyományosan
így van, így van, azért család. Támogatja Trumpot, mert ő legalább ezeket a tabu témákat ugye próbálja megdönteni. Tehát ezért mondom, hogy itt a demokrata oldalon egy ilyen manőken próbáltak kiállítani éveken át, a republikánus oldalon egy trollt. Kamala Harris esetén, és akkor ugye itt felmerült, csak visszatérek a kérdésre, itt felmerült, hogy ugye hol lóg ki a lóláb. Kamala Harris esetén ugye felmerül a kérdés, hogy ezt meddig lehet felvállalni, mi az a pont, ahol a demokrata pártnak már nyíltan fel kell vállalnia a radikálisnak, vagy legalábbis progresszívnak nevezhető programpontjait. Ilyenekre kell gondolni, hogy mondjuk a szövetségi szinten biztosított általános egészségbiztosítás kérdése, ami jól hangzik, főleg európai füllel. Amerikában ugye ez tabu téma, mert lényegében felmerül annak a lehetősége, hogy az egyéni egészségbiztosításoknak a kárára, vagy a korábbi befizetéseknek a kárára, így van, történik ez.
Meg az általános abortusz.
Igen, bevándorlás politika alatt esetben, hogy mit kezdjünk azzal rengeteg, tényleg milliós számra rúgó illegális bevándorlóval, akikről tudunk, hogy az országban vannak, és akkor ott van még azok, akikről nem tudunk, de hogy akik az országban vannak, akkor őket hogyan fogjuk úgymond beintegrálni az amerikai társadalomba, mind jogi, mind gazdasági, mind kulturális értelemben. De van egy csomó kérdés, ahol a progresszív irány az nem biztos, hogy felvállalható a szélesebb társadalmi körökben, és ugye Bernie Sanders volt az a 2016-os kampányban, aki ezzel nyíltan kijelentett, és utána nem tudom, mennyire emlékeznek a hallgatók, el is kaszálta a demokrata párt vezetése az ő programját Hillary Clinton érdekében, mert hogy túl megosztónak látta. Ugyanez történt 2020-ban, ott is a Bernie Sanders-ék lényegében visszaléptek Joe Biden javára, de számos programelemet be tudott csempészni a demokrata párt programjába, a platformba, amit említettem. És ugye most is ez történt, ugye most Bernie Sanders a mostani demokrata párti konvención Chicagóban nyíltan ezt mondta, hogy ezt radikális programnak nevezik, de szerintünk egyáltalán nem radikális. Csak ezért mondom, hogy egyre kevésbé állja meg az a helyét, hogy ez a manöken szerepkörben kiállított elnök jelöl a demokrata oldalon ez életképes, de nyíltabban előjönnek olyan helyzetek, ahol a demokrata párt kénytelen országos szinten felvállalni bizonyos programelemeket.
Kedves hallgatóink, Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával beszélgetünk. Említette Robert Kennedyt. Az, hogy ő visszalépett, és demokrata létére éppen a republikánus elnök jelölt javára lépett vissza, ez mennyire növeli meg Donald Trump esélyeit? Sokan nagyon örültek ennek, de pont az elején említett billegő államokban ez fog-e jelenteni valamit?
Igen, ez nagy kérdés, mert elméletileg sokat számít, ugyanis hogy a különbség Harris és Trump között helyenként ugye 3-4% volt az egyes államokban, hiba határon belül, na de Robert Kennedy támogatottsága is nagyjából ennyire volt tehető, nem mindenhol, de egyes
államokban.
De volt
neki 10%
régebben, igen, tehát régebben, hát 7-8 hónappal ezelőtt még Robert Kennedynek kétszámjegyű támogatottsága volt, ami ugye halvány gyenge támogatottság ahhoz, hogyha az elnökséget akarja megszerezni, de viszonylag soknak számít, hogyha úgy vesszük, hogy ő már független jelöltként szerezte ezt a kétszámjegyű országos támogatottságot. Ugye a független jelölteknek nem sok esélyük van egy ilyen de facto képpártrendszerben, hivatalosan nincs képpártrendszer az Egyesült Államokban, de lényegében mindenki a demokrata vagy republikánus párt felé húz. Van helyenként ugye zöld párt, meg ugye indulnak függetlenek, de alapvetően a republikánusok meg a demokraták között dől el a verseny ugye évek óta. És tavaly október óta ugye Kennedy hivatalosan függetlenként indul, és valóban mértett neki kétszámjegyű támogatottságot, ami viszonylag erős volt. Ez ugye egyre jobban csökkent, ahogyan számos szavazó ugye úgy látta, hogy vagy mondjuk Trump jobban képviselte, vagy értelmezett, hogy jobban képviselte a Kennedy programot, hogy életképesebb volt, tehát valószínűbb volt, hogy végre is hajtja azokat a programelemeket, amiket adott esetben oszt Kennedyvel Trump, vagy pedig egyszerűen csak ugye az helyzet, hogy elfogyott a levegő a Kennedy kampány körül. pont azért, mert tabu témákat pedzegetett, ritkán került média felületre az ifjabbik Robert Kennedy. Tehát ahhoz képest, hogy demokrata családból jött, gyakrabban lehetett látni mondjuk Fox News vagy más konzervatív felületeken, mint mondjuk a CNN vagy más baloldali felületeken. Ez nem véletlen. Tehát alapvetően benne volt a pakliban, hogy előbb vagy utóbb támogatni fogja Donald Trumpot, és mint mondtam, az őt támogató szavazóknak az aránya az elméletileg elegendő számos államban arra, hogy ezt a papírforma szerint mért Trump hátrányt, azt ugye feldolgozza a Trump kampány, és akkor ténylegesen megelőzze Harris-t. Kettő dolgot kell itt igazából tudni, ami ezért ezt megkérdőjelezheti. Az egyik az, hogy mennyire pontosak a számok, ugye erről beszéltünk korábban, hogy mennyire megbízhatók a felmérések. A másik pedig az, hogy Kennedy úgy lépett vissza Trump javára, hogy 10 csatatér államban, és a többiben nem, tehát magyarul szeretné úgymond éreztetni, hogy azért az ő programjának önmagában is van létalapja, vagy jogalapja, viszont a csatatér államokban, ahol számít, ott nem szeretné elrontani a Trump kampánynak a kilátásait. Tehát például Wisconsinban, Michiganben, Pennsylvániában ott azt szeretné, hogy ténylegesen ez a Kennedy tábor, ez menjen a Trump táborba.
És akkor
a
lehet, kérdés, hogy ezen fog tenni. Múlni? Tehát lehet, hogy ezen múlik?
Nem kis részben igen, hogy ez sikerül-e átvinni, vagy sem. Ugye jókkal kérdezhetik a hallgatókat, hogyha Kennedy kijelentette, hogy szavazzanak Trumpra, akkor onnantól kezdve nyilván ez lojalitás kérdése, hogy a Kennedy szavazó az mennyire fogadja meg Kennedynek a tanácsát. Ugye itt ennél bonyolultabb a helyzet, mert ugye az Egyesült Államokban azért is ugye nem országos szinten szoktuk nézni a felméréseket, hanem államok szintjén, hogy az alkotmány értelmében a választás tényleges lebonyolítása az a tagállamoknak a hatásköre. Ez azt jelenti, hogy leszámítva a főbb kereteket, tehát az, hogy november 5-én van a választás, és hogy milyen előfeltételek ugye lehet részt venni ugye amerikai állampolgáratnak a szavazáson, a részletek, hogy ez hogyan történik, azt az egyes államok határozzák meg, és azt is igazából az ottani illetékes hatóságok fogják eldönteni, hogy egyébként Kennedynek ez a kérése teljesíthető vagy nem teljesíthető, konkrétan, hogy levegyék a nevét a szavazólapról vagy sem.
Ja, hoppá, lehet, hogy nem fogják levenni, és akkor aki rá szavaz, annak érvénytelen lesz a szavazata gyakorlatilag.
Hát nem lesz érvénytelen a szavazata, hanem érvényes hát lesz, csak éppen olyan értelemben elveszik, hogy az eredeti célját, amit hivatott ugye szolgálni.
Ez is egy trükk lehet akkor.
Hát igen, és erről szól egyébként az összes ilyen választási csalásról szóló vita az Egyesült Államokban, hogy hogyan lehet az Egyesült Államokban ugye elcsalni egy-egy választást. Tulajdonképpen léteznek olyan hivatalosan legális módszerek, amelyeknél hát egy-egy körzetben vagy egy-egy államban lehet valamilyen szinten ráhatni a választásnak a kimenetelére, illetve lebonyolítására. Technikailag nem lehet csalásnak nevezni, mert ez teljesen legális. 2020-ban is ez volt. 2020-ban Pennsylvania államban döntött például a demokrata helyi törvényhozás, hogy milyen feltételekkel, tehát milyen határidőkkel fogadják el a beérkező levélszavazatokat. Ugye meddig érvényes? A választás napjáig kell beérkeznie, a választás napjáig legyen rajta pecsét, ugye a posta részéről, meddig bonthatják fel őket. Ugye ezen állva bújik az egész, 2020-ban is, hogy na, akkor meddig várjuk még a szavazatokat. És ugye technikailag ez nem csalás, mert ez teljesen szabályos az, hogy az illetékes törvényhozás, az illetékes hatóság az hogyan szabályozza ezeket a részleteket. Igazából választási irregularity, vagy szabálytalanságnak, vagy nem szabályszerű fejleménynek lehetne mondani, de csalásnak nem igazán egyébként, nem is lehet egyébként egy ekkora országban, ugye 330 milliós országról beszélünk, nem is lehet azt a klasszikus értelemben választási csalást egyik oldalnak sem bizonyítani. A rengeteg anekdota van mindkét oldalon, hogy mondok egy példát, hogy a nagypapa beregisztrált szavazó volt ennek vagy annak a pártnak, a jegyzékében. Ennek megfelelően megkapta a levélszavazatot, mert hogy ő nem tud részt venni a választás napján, az állam szabályai pedig lehetővé teszik azt, hogy ő levélben szavazzon. Csak hát azt nem tudja a pár illetékese, hogy egyébként nagypapa egyébként tavaly elhunyt. És akkor a gyereket meg akkor föl tudják adni. Tehát vannak ilyen történetek, de ugye ezt országos szinten nem lehet, ezek anekdoták. Alapvetően tudományosan nem igazán lehetett bizonyítani eddig azt, hogy bármelyik párt ilyen úgymond durva módszerrel elcsalta volna a választást, akár 2020-ban, akár másik évben. Szóval azért mondom, hogy itt, mert az a választási visszaélésekkel kapcsolatos észrevételek, mondom, ezek mindig benne lesznek a pakliban. Évtizedek óta mindig vitatárgyát képezték. A kulcsfontosságú kérdés az, hogy a demokraták meg a republikánusok kulcsfontosságú csatatér államokban hogyan tudnak mozgósítani majd, nem úgy novemberben, hanem még azt megelőző hetekben.
Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdésem lenne még, de ezeknek egy része ráér, úgyhogy néhány hét múlva ígérje meg, hogy újra találkozunk és beszélgethetünk. A média is nagyon érdekel, hogy hogyan hat az emberekre, hogyan tudják elhitetni. Ugye, ahogy elhitették, hogy Joe Biden a topon van szellemileg és fizikailag is. Illetve az, hogy ez akkor, hogyha Kamala Harris győz, háború, ukrajnai háború Magyarországgal való kapcsolat, de ez ráér, hiszen néhány hét múlva majd még jobban fogjuk látni, hogy ki vezet, és érdemes egyáltalán föltenni ezeket a kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával beszélgettünk. Technikus kollégám Fülöp Csaba nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.